a nyilvánosságban ott tartani Orbán Balázst, főleg október 23-a környékén, ez egy nagyon...
És mi lehet ennek az oka?
Hát ez egy öngyilkos stratégia.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Bakfitty, mondaná egy Petőfi vers 1848-49-ben, nehogy már a németek mondják meg, hogy mi legyen Magyarországon. Most Orbán Viktort idéztem, így fogalmazott a pénteken a Kossuth Rádiós interjújában. Ezt azzal kapcsolatban mondta, amiről már korábban is beszélt, hogy szerinte Brüsszel ide küldött helytartókkal álló kormányt akar látni, de azt majd a magyarok eldöntik, hogy így lesz. Úgyhogy erről beszélt Orbán Viktor tehát pénteken a Kossuth Rádióban. Azzal kapcsolatban is, vagy ahhoz kapcsolódó is, hogy Brüsszelben találkoztak a Európai Unió tagállam, állam és kormányfői, beszéltek Zelenszky úgymond győzelmi terve mellett. Ezzel kapcsolatban egyébként Orbán Viktor azt mondta, hogy ami eddig győzelmi terv volt, akkor ezek szerint eddig pedig a vereség tervét tárgyalták, vagy a vereség tervéről volt szó. Úgyhogy erről is beszélgettünk, meg természetesen arról, hogy vajon mi várható október 23-án, mennyire engedte át a terepet, az utcát Orbán Viktor Magyar Péternek, igaz-e, mert hogy a minapi kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette, hogy 3 év után visszatér a fővárosba, október 23-án Orbán Viktor, de a Millenárison tartja meg az ünnepi beszédét zárt körben. Szóval lesz mit elemezni Vasali Zoltán elemzővel, fogjuk ezt megtenni, köszönöm, hogy itt vagy.
Én köszönöm, megkívánok.
Na kezdjük már akkor ezzel
a
Bakfittyel, természetesen a Bakfittyel, mert hogy ezt emelték ki sokan, és hogy hát nehogy már a németek mondják meg, hogy mi legyen itt. Ez az egész kommunikáció, ami most ugye a strasbourgi vita után került elő, amit Orbán Viktor mond, hogy szeretnék megbutatni Manfred Weberék itt a magyar kormányt, Ursula von der Leyen is. Ez hogy látod, hogy mennyire működőképes üzenet, és hogy kapcsolódik akár most az október 23-a előtti néhány napra?
Nagyon sok oldala vannak az egésznek, olyan szempontból, hogy rögtön, hogy így idézted ezt a rádióinterjúban az Orbán szavait, hogy rögtön először az jutott eszembe, hogy azért a miniszterelnök mondott már olyanokat is az utóbbi időszakban, ami mondjuk pont azt támasztja el, hogy a németekkel van, amiben együtt egyetértünk. Nem tudom, hogy most nem tudom, hogy nem szabad visszakérdezni, hogy van-e tipped az elmúlt egy hétben, amikor Orbán azt mondta, vagy az elmúlt két hétben, hogy a németekkel mi egyetértünk, és milyen fontos, hogy ugyanúgy szavaztunk az európai tanácsülésben, mint a németek.
Biztos, hogy volt ilyen.
Ez a kínaiakra kivetett büntető vám kapcsán.
Ja, az autókkal kapcsolatban, ja, tényleg.
Igen, ott pont ő maga hivatkozott arra, hogy hát akkor itt most attól erős a magyar álláspont, mert a németekkel is egyetértünk, de a másik része persze izgalmasabb ennek az egésznek, hogy a néppárton belül a Ursula von der Leyen, meg a Weber is, akik folyamatosan támadják, ugye most plakáttal is. Tehát ami olyan furcsa itt is, hogy ez az érzékenységét sérti a magyar miniszterelnöknek, miközben hát Magyarországon egy permanens plakátkampány van az Európai Bizottság vezetőjével, vagy a néppárttal szemben. Tehát ez kicsit olyan, mintha egyszer-egyszer néha visszalőnének ugyanazokkal a technikákkal, mint amit ő is használ, de a lényeg, hogy igen, Orbán arra hivatkozik, hogy Németország gazdaságilag meggyengült, ez ugye befolyásolja a magyar gazdasági növekedési lehetőségeket is, én megértem, hogyha Orbán emiatt haragszik a németekre, meg hát a vezető...
De várjunk, ezért haragszik Manfred Weberékre?
Nem, persze, hogy nem ezért, tehát ezért is, inkább akkor úgy fogalmaznék, tehát abból a szempontból pedig van egy ilyen politikai konfliktus, hogy azért az európai parlamenti választásokon ott Orbán azért azt várta volna, hogy a néppárt jobban meggyengül, ehhez képest egy picit talán még meg is erősödött, és továbbra is meghatározza az, hogy milyen lesz az Európai Bizottság felépítése, már úgy értem, hogy a németeknek erre befolyása van. Tehát, hogy az a váltás, amit Orbán vált az európai parlamenti választásoktól, az nem történt meg, és emiatt az érdekében áll, hogy az európai politikáját úgy állítsa be, mint hogyha a németek beavatkoznának a magyar szuverenitásba, ami megint valahol nevetséges, hiszen pont a Transparency-vel kapcsolatos konfliktusban is egyértelműen kiderült, hogy azért a magyar kormány akár Franciaországban, akár Szlovéniában pártokat próbál meg bankokon keresztül finanszírozni, tehát az, hogy ki avatkozik itt be, mert ugye most Orbán alapkijelentés az arra utal, hogy le akarják váltani a magyar kormányt, ami megint csak egy ilyen régi üzenet, olyan tekintetben, hogy az Európai Bizottság politizál, amire Orbán úgy utal, hogy ideológiailag próbálja meg befolyásolni a magyar viszonyokat, de hogy mondjam, tehát hogy ez egy kommunikációs szempontból lehet, hogy a saját szavazóit befolyásolja hangulatilag, de igazából jelentősége nem nagyon van.
És annak akkor ennek apropóján van jelentősége, amit ugye az Európai Néppárt úgy ugye a Facebook oldalán megjelentett egy képet, ugye igen. erről is. Szóval Orbán Viktor egy ilyen piros háttér mögött is így sétál kifelé, ugye erről szól a fotó, és mögötte ugye az a felirat van, hogy time to go, vagyis hogy ideje menni, erre is hivatkozik egyébként Orbán Viktor. És ugye itt szakemberek elmondták, hogy nem ez az első eset, tehát hogy volt már erre példa a néppárt esetében, mert hogy volt ilyen a spanyol vagy a lengyel kormányfő esetében is, csak nyilván ugye magyar ügyeket vagy magyar politikust ez eddig nem érintett, ezért figyeltünk fel most rá. Na, de azért mégiscsak egy üzenet, amire Orbán Viktor hivatkozhat.
Igen, de hogyha a jelentőségét nézzük, akkor olyan szempontból szerintem persze, hogy van jelentősége, hogyha azt nézzük, hogy a következő Európai Bizottság bár még nem kezdte el a működését, mert most még európai parlamenti meghallgatások lesznek a későbbiekben, de hogy Ursula von der Leyen is jelezte azt, hogy a jogállamisági eljárás az továbbra is folytatódni fog Magyarországgal szemben, sőt a következő fél éves elnökséget ezt a lengyelek adják, és ők is jelezték már azt, hogy ez folytatódni fog. Tehát, hogyha ezt ilyen politikai burokba akarja csomagolni Orbán Viktor, hogy támadják ideológiailag, akkor ez ennél sokkal többről szól, és még egyet hadd tegyek hozzá, ugye a jelentősége tekintetében, hogy ha a következő egy évben ez még tartani fog, akkor az vonatkozik arra is, hogy az uniós források felfüggesztése az megoldódik-e vagy sem. Ne felejtsük el, hogy Orbán forrásokat keres, hogy lehet látni a mostani bejelentések kapcsán, hogy mit szeretne osztogatni, és ezt miből tudja finanszírozni, hogyha ez a forrásfeloldás ez nem oldódik meg problémaként, és ezt a néppárt is befolyásolja, meg a bizottság is befolyásolja, hogy ez hogy alakul a későbbiekben, akkor ez neki komoly problémát okozhat.
Egyébként az EU csúcs előtt úgy fogalmazott a Facebook oldalán egy kis videóban vagy posztban, hogy három csatát kell most megvívnia ezen az EU csúcson: háború, migráció és gazdaság. És a háborúról szeretnénk most beszélni, mert itt is van egy olyan üzenet, ami kérdezem, hogy mennyire új, és hogy milyen hatással lehet, és Orbán Balázshoz is kötődik, meg hozzá is kötődik, mert mind a ketten azt mondják, hogy Ursula von der Leyen tulajdonképpen személyes felelősséget visel az ukrajnai válságért, és hogy tulajdonképpen itt az egész sikertelen ukrajna stratégiáért ő a felelős. Orbán Balázs egyébként is, majd szeretnék róla is később ebből beszélni, azt mondta, hogy von der Leyen személyesen felelős a helyzetért, amelyben 100 000 haltak meg, milliók váltak földönfutóvá, Ukrajna jelentős területeket veszítette el, szóval az egész egy, mint hogyha egy picit átkerülne erre a térfélre. Igen. És ráadásul erről ugye szó volt a ma reggeli, vagy a péntek reggeli rádióinterjúban is, szóval, hogy mennyire megy át ez az üzenet, hogy egy picit áttolja, vagy próbálja áttolni ezt például Ursula von der Leyenre.
Annyira nyomasztó ez, nem? Tehát, hogy ez a, mint hogyha az európai vezető politikusok lennének a háborús bűnösök. Tehát ez megint újra és újra felmerül, hogy Orbán, ahogy ezeket a szerepeket osztja a nemzetközi politikában, hogy ki miért felelős, nem az agresszor felelősségéről beszél, hanem 90%-ban az európai politikusok felelősségéről. Én most az Európai Tanácsülés tükrében, vagy az ott elfogadott döntések tükrében én azt látom, hogy itt van egy kontinuitás, van egy következetesség.
Mármint az Orbán részéről?
Nem, hanem részéről? A többi európai ország vezetőjének a részéről, olyan tekintetben, hogy azt látják, hogy 2 év óta tart egy olyan befektetés politikailag, ami arra vonatkozik, hogy hogyan lehetne az ukránokat hozzásegíteni ahhoz, hogy ne legyen nagy területveszteség ebben a háborúban, hogy az, amit Orbán is képvisel valahol, csak teljesen más megközelítésben, hogy hogyan lehetne úgy tűzszüneti tárgyalásokat vagy béketárgyalásokat kezdeni, hogy az ukránok pozícióban vannak. Most úgy tűnik, hogy az Atlanti Szövetség többsége az azt gondolja, hogy ehhez valami fajta ukrán, hogy mondjam, siker elérése nélkülözhetetlen, és hogy Zelenszky most pont ezen az Európai Tanácsülésen ennek az egyfajta verzióját próbálta előadni, ami ugye részben arra vonatkozik, hogy a NATO tagjelöltségük azt komolyan kell venni, mert hogy ha ez nem történik meg, és a fegyverek átadása nem lesz folyamatos, mert ugye most már olyan fegyverek átadásáról beszélünk, ami az orosz területeken is középhatótávon bevethető, és emlékezzünk vissza, hogy honnan indultunk ilyen szempontból, hogy még a halált nem okozó fegyverekről, meg ilyen sisakokról vitatkozunk, igen, de hogy ezt képest most sokkal tovább tartunk ennél, de ami a lényeg, Orbán álláspontjához képest a többi európai vezető abban, meg a NATO új főtitkára, meg az egész európai politikai élit abban teljesen egyetért, hogy pénzt is kell adni, és fegyvert is kell adni, és úgy kell olyan pozícióba hozni Ukrajnát, ami egy ilyen, hogy mondjam, egy agresszorral szembeni tűzszüneti tárgyalást megalapozhat. És Orbán ehhez képest csak ugyanazt tudja mondani, meg ugyanúgy tud hibáztatni, mint amit eddig tett az elmúlt egy évben. A dolognak belpolitikailag ott azért mégiscsak van jelentősége, hogyha belegondolunk, hogy nemrég azért kampány volt, európai parlamenti kampány, meg a korábban ugye országgyűlési kampány, és Orbánnak nagyon jól működött akkor még ott, hogy ezt a háborús tematikát hogyan tegye kampány témává, és lehet látni, hogy ha megnézzük a felméréseket, tudom, hogy erről is fogunk lehet később beszélni, például a Policy Solutionsnél, vagy bárhol más, hogy a magyarokat hol tudta az Orbáni kampány befolyásolni, akkor például Ukrajna státuszának megítélésében ebben sikeresek voltak a Fidesz részéről, mert hogyha ukrán csatlakozást nézzük, akkor ott a magyar társadalom abban 15%-kal elutasítóbb, mint volt egy évvel ezelőtt. De hogy ez Európában viszont ilyen tekintetben hiába van már Orbán mögött ott a Patrióta Szövetség, meg egy ilyen radikális jobboldali támogatás, ez európai szinten nem ilyen sikeres.
Tehát akkor azok a mondatok, amiket ezzel kapcsolatban Orbán Viktortól hallunk, egyébként nem csak itt Magyarországon, hanem ugye az EP-ben is elmondja ezeket az üzeneteit. Például itt a Zelenszky úgymond győzelmi tervével kapcsolatban korábban azt mondta, hogy szerinte az több, mint rémisztő, így fogalmazott, és hogy meg azt mondta, hogy én azok közé tartozom, akik azt sürgetik, hogy az Európai Unió változtassa meg a mostani stratégiáját, mert az rosszul megszervezett, rosszul végrehajtott, rossz kalkulációk alapján kialakított, és hogy így ment ebbe bele a háborúba, mármint az Európai Unió, ugye így fogalmazott Orbán Viktor, amiért a bizottság elnökasszonyát terheli a felelősség, tehát ezt nem csak Orbán Balázs, hanem Orbán Viktor is folyamatosan elmondja, ugye a rádióban azt mondta, hogy ami győzelmi terv volt, akkor ezek szerint eddig ez most a vereség terve volt. Sőt, ugye Orbán Balázs pedig azt mondta, hogy Zelenszky elnök győzelmi terve a legrövidebb utat jelenti a harmadik világháború kitöréséhez. Tehát ez az üzenet, ez láthatóan megy tovább is erősödik.
Igen, és ráadásul kire emlékeztet ez az utóbbi, mert hogy pont ugye már többiről szerintem az előzőekben beszéltünk, ez a harmadik világháború történet, ez talán pár nappal korábban Trump mondta, hogy ő a harmadik világháború kitörésétől fél, és hogy majd, hogyha
esetleg... És ezt szeretné megakadályozni.
Így van, tehát, de hogy ez arra utal, hogy azért Zelenszky mondott erőseket olyan tekintetben, hogyha ez a NATO tagság, vagy NATO tagjelöltség, vagy ez a fegyverátadás nem lesz zökkenőmentes, és mindig problémázunk, hogy hogyan juttatják el hozzájuk ezt, és milyen dinamikával, akkor Ukrajna elgondolkozhat azon, hogy egy atomfegyver kifejlesztését is. És ugye ez persze, hogyha még ezt hozzátesszük Trumpon túl, az, hogy Putyin pár héttel ezelőtt egy videóüzenetben pont erről beszélt, hogy hát a NATO-nak nem kéne abban foglalkoznia, hogy őket hogyan fogja vissza, mert egy atomhatalomról van szó, akkor itt a nyilvánosságban ezek a szereplők egyre többet dobároznak ezzel, ami persze nagyon ijesztő és nagyon szomorú. Én azért abban bízom, hogy ennek a valódi jelentősége ez inkább csak a kommunikációban van, és nem lesz a gyakorlatban tetten érhető.
De mindesetre erősödik, vagy ez ugyanaz a fajta üzenet, kicsit amit olyan, mondjuk korábban is hallhattunk?
Úgy tűnik, mintha ez az Orbáni kommunikációs stratégia, ez elmegyünk a falig, ez most a külpolitikában is érvényesülne. Tehát mintha Putyintól, Trumpon át, Orbán Viktorig bezárólag, talán az európai politikusok ilyen szempontból higgadtabbak és visszafogottabbak, ezt a kemény kommunikációt, ezt a minden, hogy mondjam, kockázatot megjelenítve, és kicsit így, hogy hát paráztatva az átlag választópolgárt próbálnák ezeket a veszélyeket megfogalmazni.
Akkor beszéljünk egy picit 56-ról. Sok szempontból néhány nappal vagyunk október 23-a előtt, és hát az Orbán Balázsi mondatok továbbra is ott vannak a közbeszédben, és elsősorban Magyar Péter részéről ugye úgy fogalmazott, hogy legyetek tökösek, skacok, ez nyilván a korábbi kampányra vonatkozott, mert ugye azt írta, hogy miért nem akar a Fidesz október 23-ai megemlékezést tartani Budapesten, ugye ez azelőtt volt, mielőtt kiderült volna, hogy a Millenárison tart, miért nem mer az 56-os hősének emlékéről beszélni, nincs megfelelő helyszín vagy szónok, legyetek tökösek, skacok, nevezzétek vissza a Széll Kálmán teret Moszkva térre, hívjátok meg Orbán Balázs, szóval láthatóan ő erre most ráállt, és készített is egy, már mint a Tisza Párt részéről egy kis filmet, ami az 56-os eseményekkel kapcsolatban Orbán Balázst idézi. Szóval hogy látod, hogy az, hogy Orbán Viktor tényleg a Millenárison lesz, egyrészt Budapesten lesz, de zárt körben lesz, nem az utcán lesz. Mennyire értesz egyet ezekkel az elemzésekkel, hogy elengedte az utcát Orbán Viktor pont október 23-án?
Sajnálom, azt mondta, hogy a vak is látja, de hogy a politikusok is látják. Tehát, hogy kétségtelen tény, hogy ugye Orbán az utóbbi időszakban ezt a nyitottabb közösség előtti beszédet valamilyen oknál fogva már nem vállalja. Vagy
igen,
nem
a kampány során is ezt láttuk.
Igen, ez a zárt közegben a sajátjainak beszélt című történet, és ezt képest erre most Magyar Péter nagyon jól ráérzett, hogy ennél sokkal nyitottabban tudja megszólítani a magyar társadalmat. Egy, még akkor is, hogyha ugye pont őt vádolták a tévészékház előtti tüntetés kapcsán, hogy ott nem voltak annyian, mint amire számított, de innentől ez már nem is egy tömegverseny, hanem pont az a, hogy mondjam, ki az, aki vagányabban tud viselkedni, vagy úgy tud politikailag merészebbeket mondani verseny, amiben Magyar Péter egyértelműen nyeréssel visszatérve. Az másik alapkérdés, amit feltettél, hogy Orbán Balázst láthatóan valamilyen oknál fogva még nem akarták jobban eldugni a nyilvánosság elől, pedig ott is volt egy csomó ellentmondás ebben a kommunikációban. Egyszer elnézést kért, és nehezen értelmezhetőnek tartotta a gondolatait, ráadásul ezt a maga Orbán Viktor mondta Orbán Balázsról, a jobb kezéről. Ehhez képest most az Európai Tanácsülésen is láttuk, hogy ott van, és ott volt a strasburgi vitánál is Orbán Balázs.
Hát sőt, látványosan ott ült, ugye, mögötte.
Ott ül, igen, most ehhez, de ehhez képest mit várhatunk az ő szerepétől? Tehát, hogy valószínűleg még egy fideszes választópolgár is, hogyha ránéz Orbán Balázsra, akkor arra asszociál, hogy mit nyilatkozott 56-ról, amit valószínűleg egy fideszes választópolgár se tud másképp értelmezni, mint egy ellenzéki. Tehát, hogy nehezen, abból a szempontból persze érthető ez, hogyha Orbán ragaszkodik az embereihez, és nehezen cseréli le őket, de hogy a nyilvánosságban ott tartani Orbán Balázst, főleg október 23-a környékén, ez egy nagyon...
És mi lehet ennek az oka?
Hát ez egy öngyilkos stratégia, tehát hogy mi lehet, amit előbb beszéltünk, hogy Orbán szereti magát következetesnek és kitartónak, meg a lojális politikai pártcsaládjának a szereplőit szereti maga mellett tudni, csak hát itt most ebben az esetben egy olyan szereplőről van szó, aki lehet, hogy több kárt okoz a Fidesz identitásának, mint amennyi hasznot hajt.
És visszatérve arra, hogy ő most nem megy az utcára, úgymond. Tehát itt sokan felhívták a figyelmet arra, főleg Magyar Péter, hogy nincs buszoztatás, nincs azért olyan nagy idézőjelbe kampány most emögött, és tényleg ezt láttuk, hogy Orbán Viktor zárt körben beszél. Erre lehet következtetni, hogy ezt egy picit csendesebben tervezi most a Fidesz?
Orbán Viktor azért hozzászokott ahhoz, hogyha belegondolunk az elmúlt időszakban a választások óta, mondjuk nyár óta is akár, hogy nézzük meg, hogy korábbi árvizek esetében Orbán milyen magabiztosan jött le a gátról. Tehát, hogy szerintem Orbán Viktor most egy olyan fázisban van, hogy nagyon keresi azt az egyértelműen eladható sikerélményt, ami per pillanat nincs. Nincs gazdasági növekedés, olyan közszolgáltatásokkal kapcsolatos problémák vannak, ahol nem jön a siker. Ugye nem véletlenül talán ebben az pénteki interjúban is beszélt róla, de korábban is, hogy majd berobban a gazdaság, és elkezdenek az emberek fogyasztani, és megjönnek talán 25-re a sikerek. Hát ő erre vár, valószínűleg akkor ritmust váltana, de amit most látunk Orbán esetében, az pont annak a leplezése, hogy ez még nem történik meg, inkább csak kérdőjelek vannak avval kapcsolatban, hogy akkor ebből mi az, ami megvalósul a gyakorlatban is.
Uh-huh. Éppként ehhez képest még egy kérdés ötvattal kapcsolatban, mert hogy Berlinben adott egyébként egy interjút a Pioneer kiadónak, és ott kérdezték tőle azt, hogy hogy magyarázná azt meg az 56-os felkelőknek, hogy most az oroszokhoz dörgülőzik. És ő azt mondta, hogy nem szeretnék összekeverni különböző témákat, magyar történelem egyik legbátrabb, legragyogóbb fejezete volt 56, még akkor is, ha akkor elárult bennünket a nyugat. Az ukrán kérdés azonban teljesen más, mert Magyarország soha nem volt a Szovjetunió része, Magyarországon soha nem volt orosz anyanyelvű közösség, és Ukrajna egy más kérdés. Ugye ezt többször elmondta egyébként Orbán Viktor, és most Orbán Balázsra utalok vissza, mert hogy ugye ennek az ellenkezőjét mondta. Kérdezték Orbán Viktortól azt is, hogy ön annak idején Budapesten az orosz hadsereg ellen harcolt volna, és ugye azt mondta, hogy természetesen az első sorban, ha megtámadnának minket az oroszok, rájuk is lőnék. Ugye így fogalmazott ebben a Bell interjúban. Szóval összevetve most az Orbán Balázs ügyjel, meg azt, hogy mégiscsak maga mögött tartja meg, amit említettél, mégis akkor azért mégiscsak kockáztat valamilyen szinten.
Kockáztat, mert ez egy ilyen, hogy mondjam, egy olyan helyzet, amiből már másképp legalább a saját identitását definiálva tud csak kijönni. Ez most ez a ő is lőne az oroszokra, hogyha védeni kéne a magyar szabadságot, ez kicsit ilyen hős versennyé alakítja az egész történetet, amint hogy már olyan, mint hogy ilyen Netflix sorozatot néznénk. De hogy arra akarok kiukadni, hogy ez egy kényszerhelyzet, ahol a saját pozícióját megpróbálja ilyen szempontból tisztába tenni Orbán Balázs elrontott mondataihoz képest is. Ez az egyik. A másik, ami érdekes, hogy megint egy átlag választópolgár fejével gondolkozva, azért az ukránok, hogyha nem is szimpatikusak a magyarok egy részének, ettől függetlenül az, amit csinálnak, az egy honvédő háború. És persze, hogy nem szabad a történelmi kérdéseket relativizálni, de ettől függetlenül az emberek joggal asszociálnak arra, hogy ami 56-ban történt, az is a magyar szabadság védelmével kapcsolatos, tehát a párhuzam a kettő között ilyen szempontból mindenképpen megáll, az, hogy az ukránoknál van magyar kisebbség, meg az, hogy az ukrán politikai rendszer működésével kapcsolatban korrupciós szempontból vannak problémák, rengeteg kritikát lehet mondani az ukrán működéssel kapcsolatban, de ettől függetlenül ebből adódóan senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy az ukránoknak közelednie kell Európához, meg a NATO-hoz. Az, amit Orbán csinál ebben az érveléssel, lehet, hogy magát próbálja ebben védeni, de igazából európai szinten biztos, hogy nem hatékony.
Éppként akkor hagyj hozzam már ide azt, amire te is utaltál, ezt a legfrissebb Závetsz felmérést ezzel kapcsolatban, mert ott ugye azzal kapcsolatban tettek fel kérdéseket, hogy hogyan ítéli meg a lakosság a háború kérdését, orosz és az ukrán szempont adatok alapján, a magyarországi megítélése miatt, és a kutatás szerint ugye a vélemények nagyságrendjében nincs változás. 2022-höz hasonlóan a lakosság 65%-a gondolja azt, hogy az orosz fél agressziójáról van szó. 62% Oroszországot látja felelősnek, de 13%-ról 22%-ra nőtt azoknak az aránya, akik szerint Oroszország védekezésből indította a háborút, és 16%-ról 26%-ra emelkedett azoké, akik szerint Ukrajna tehető felelőssé ezekért, vagy ezért a helyzetért, a jelenlegi helyzetért. Tehát itt van egy azért tulajdonképpen jelentős változás a megítélés
változása. Ráadásul, hogyha két dolgot akarok erre mondani, az egyik az, hogy európai összehasonlításban nézzük, tehát azért Eurostat adatok is vannak, meg az előbb említett Policy Solutions is csinált pont az AVEC-szel egy hasonló felmérést egy hónappal ezelőtt. Ott is ez tükröződik, hogy 10-15%-a a magyaroknak most már inkább teszi felelőssé egy kicsit az ukránokat ennek a konfliktusnak a kirobbanásáért. Nekem ez azt bizonyítja, hogy oly kevés területen működik a Fidesz kommunikáció. Tehát, hogyha megnézzük a rezsicsökkentéstől kezdve ezeket a nagy kampánytémákat, amit eddig a Fidesz épített, ott szerintem már nem ennyire erős a társadalmi támogatottsága a Fidesz politikájának, de az ukrán probléma megítélésében úgy tűnik, hogy a Fidesz el tudta érni azt, hogy a saját szavazóbázisa teljesen másképp ítéli meg ennek a konfliktusnak a hátterét, mint az európai nyilvánosság, vagy egy átlag európai választópolgár.
Tehát itt azért működik itt az működik, a fajta igen. üzenet.
De még egyet mondjak, hogy a érdekesebb legyen, hogy pont ezek az európai kutatások mutatják, például felteszik rendszeresen azt a kérdést, hogy kiben bízik jobban, a magyar kormányban vagy az Európai Bizottságban, ami ugye persze nem kormány, de hogy ahhoz szokták hasonlítani. És ott is nagyon érdekes, hogy egy ilyen 10-15 éve tartó permanens negatív EU kampány mellett is a magyar társadalom egy jelentős része még mindig jobban bízik az Európai Bizottságban, amit plakát kampányokon szídnak folyamatosan, mint a saját kormányában. Tehát ezek olyan furcsa ilyen paradoxonok, amit így nehéz megmondani, de azt lehet talán állítani róla, hogy akkor itt ebben az esetben a Fidesz kommunikáció nem működik annyira jól. És még egy utolsó, talán a Kormányinfón Gulyástól kérdezték meg a friss kutatásokat, az IDEA-t is, meg az AVEC-et is, igen, és akkor elkezdtem mondani, hogy a saját belső kutatásai ugye más mutatnak, de hogy abból a szempontból ez is érdekes, hogy ilyen tekintetben hát azért nem lehetnek annyira magabiztosak a saját célkitűzéseiket tekintve.
Igen, éppen ezzel akartam folytatni a friss adatokkal. A korábban az IDEA intézet, illetve az AVEC is készített, ugye egyre kisebb a különbség, 2%-os, ha jól emlékszem, a különbség a két párt között, mármint a Tisza párt és a Fidesz között, és tulajdonképpen a tendenciák eléggé egyértelműek, mert hogy folyamatosan nő a Tisza pártnak a támogatottsága, és igen, Gulyás Gergelyt kérdezték, és azt mondta, hogy hát távolsággal kell kezelni, ugye ezeket az adatokat, mert hogy a választások közötti politikai célokat és érdekeket szolgálnak azok a kutatások, és hogy júniusban volt egy nagy mintás kutatás, az EP választás, és hogy a kormányzati oldal is rendel közvéleménykutatásokat, és valóban, hogy te is mondtad, ők nagyon nyugodtak, és nincs okuk a pánikra. Erről egyébként beszélt korábban még Kőér László is. Szóval, hogy látod, hogy ez azt jelenti, hogy esetleg pánikolnak, pont azt jelenti, vagy hogyan kell ezeket az adatokat egyáltalán nézni, mert hogy a tendenciák tényleg eléggé egyértelműnek tűnnek.
Ugye mindig a választási időpontja után szokott vita lenni a közvéleménykutatók között, hogy ki mekkorát tévedett, és pont azért ebben az esetben az AVEC, vagy akár a Median esetében nagyon kevesen merik megkérdőjelezni az ő adataikat, mert ugye elég pontosan szokták előrejelezni azt, hogy mi hogyan változik. Ez az egyik, ez valószínűleg Gulyás is tudja. Tehát, hogy is megnéznék egy századvéges, vagy egy nézőpontos módszertani, hogy mondjam, kutatási igazgatót, aki megpróbálja ilyen szempontból jobbnak beállítani a saját kutatásaikat, mint a két említett másik cégét. Ez az egyik. A másik pedig, hogy abból a szempontból is érdekes ez a történet, hogy én az AVEC kutatásnak a utolsó pár bekezdését is néztem, és ott azért vannak olyan részleteredmények, hadd mondjak párat, ami érdekes dilemma, amit a Fidesz is aggódva figyelhet, és ez a fajta gulyási nyugalom, ez ilyen tekintetben nem támasztódik alá. Az egyik az az, hogy már a vidéki városokban is kezd megroppanni a Fidesz támogatottsága, főleg egy ilyen iparűzési adó átalakítási történet előtt lehet, hogy ezt az ottani választópolgárok is érzékelik. A falusi lakosságban, vagy a kisebb települések esetében még mindig a Fidesz támogatottsága erős, ami megint azt igazolja, hogyha belegondolunk, hogy egyrészt Magyar Péternek volt értelme építkezni a nyáron, és ilyen tiszta csoportokat alapítani, mert ennek már lehet, hogy a közvéleménykutatásokban is van valami fajta hatása. Ez az egyik, a másik pedig, hogy lehet, hogy pont ebben a rétegben tényleg nagyon erősen domináns a kormányzati kommunikáció, hogy ott csak M1-et néznek, hogy így leegyszerűsítve meg Kossuth Rádiót hallgatnak. És a másik, ami nagyon fontos, amiről pont most Szabó Andráék ifjúságkutatása is részben alapvetően szól, hogy eddig ugye a Fidesz azért magabiztos lehetett mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, hogy a fiatalok körében azért a támogatottsága stabil. Persze megjelent a Kutyapárt is, és most nagyon megjelent a Tisza párt, aki egy új szereplő, és a fiatalok számára ilyen tekintetben picit ilyen szűznek számít, és lehet, hogy bizalommal vannak a Magyar Péter féle formáció. Ez is olyan probléma a Fidesz számára, ami ezekben a kutatásokban biztos, hogy náluk is látszik. Tehát ugye ezért érzem azt, hogy ez a kormányinfón elhangzott mondat, ez kicsit.
Tehát nem annyira nyugodt, talán.
Nem annyira nyugodt.
Ha már Magyar Pétert emlegettük, akkor két dolog ehhez, és az ő kampánya, vagy az ő kommunikációja, az hogyan alakul, erről mindenképpen beszéljünk már. Egyrészt az 56-ot már félig meddig említettünk, csak még egy posztot hagy idézzek tőle, és ez is ugye nyilván az október 23-ához kötődik most, hogy hogy állítja tulajdonképpen szembe magát ilyen értelemben Orbán Viktorral. Azt mondta, hogy, vagy azt írta, hogy 89-ben Orbán Viktor még szovjet katonákkal a háta mögött is elég bátor volt ahhoz, hogy 100 000-ek előtt kiálljon a magyar függetlenség és a szuverenitás mellett, nyilván itt minden szónak jelentősége van, ma már a tekkel a háta mögött sem akar. Október 23-án miniszterelnök köz méltóan nyilvános helyen megemlékezni az 56-os hősökről. Hová lett a bátorság? Miniszterelnök úr, ugye ezt többször elő szoktak hozni. Esetleg sejti, hogy Orbán Balázs szavait és a Fidesz új politikáját már a kemény mag se fogadja el. És ha már itt a közvéleménykutatásról beszéltünk meg, erről az üzenetről, ez egy nagy kérdés valóban, hogy ez mennyire megy át, vagy mehet át a kemény maghoz. És a kutatásban, ahogy te is mondtad, hol lehet akkor még potenciál a Fidesz számára? Tehát esetleg a nagyon kis településekről, vagy a falvaktól, vagy honnan húzhatja vissza ezeket a szavazókat?
Eddig azt, nagyon fontos kérdés, amit mondasz, hogy eddig ugye azt láttuk, hogy Magyar Péter erősödése, vagy azt feltételeztük, az főleg az ellenzéki pártoktól szívott el támogatókat, tehát hogy és hát le is amortizálta a régi ellenzéki pártokat, szinte mindegyiket, talán a DK meg a Mi Hazánk kivételével, és akkor ebből mi következik? Ebből szerintem mindenképpen az jön ki, hogy egyrészt, mivel azért Magyar Péter sokan vádolják azzal, hogy alig lehet megkülönböztetni a konkrét álláspontját a Fideszétől, ugye most hírek is vannak ezzel kapcsolatban, kérdezték tőle, hogy mondja meg már, hogy miben különbözik a Fidesztől, akár a háború tekintetében, akár persze az egészségügyben különbözik, vagy valamilyen szinten különbözik, arra akarok csak kiukadni, hogy szerintem a következő időszakban, a következő egy évben nagyon fogja csábítani Magyar Pétert politikai stratégiában az, hogy a Fidesz szavazóktól is, a Fidesz szavazókat is szerezzen meg, mert magáról azt állítja, hogy jobboldali, vagy ő az új, kvázi az új Fidesz, bár ő ezt valószínűleg nem szereti használni, ez az egyik, ami ennél nagyobb feladat lenne, és ebben a folyamatos hergeléssel, meg konfliktusos kommunikációval szerintem azért valahol ez a cél, hogy azok, akik eddig elfordultak a politikától, és magukat pártot nem választónak tartják, és nem biztos, hogy elmennének a választásokra, lehet, hogy őket ebben a tartós, ilyen influencer jellegű és nagyon erősen konfrontatív kommunikációval lehet, hogy őket is meg lehet. Tehát az a két szegmens, hogy a Fidesztől is raboljon, és hogy a inaktívakat aktívvá tegye, lehet, hogy ez a kommunikációs stratégia erre alkalmas.
Akkor, ha már itt tartunk a kommunikációs stratégián, ugye azt láttuk most a legutóbbi, hogy mondjam, ilyen konfliktusos helyzet, az ugye az volt, amire a banános kampánnyal reagált, meg latte avokádót készít, ez az influencer szerep, amit az előbb mondtál, éppen lehetett látni. Óriási nézettsége van egyébként, igen, ezeknek a kis videóknak. Ezek ilyen egy perces kis videók. Ugye a latte avokádó, amiről ugye Orbán Viktor beszélt pont a fiatalok megszólítása kapcsán, igen, egyébként, és erre Magyar Péter ugye elkészítette ezt az italt, és azt mondta, hogy nagyon rossz az íze, és marad a sima kávénál. Tehát, hogy ezek a fajta, ahogy te is mondod, visszajelzések, konfrontatív válaszok, tulajdonképpen egyfajta humoros felütése ezeknek az ügyeknek, ezek működőképes lehet? Vagy hogy látod, hogy mennyire? Mert mondom, ha csak a nézettségből indulunk ki, hogy egyáltalán mennyien nézik meg ezeket az üzenet vagy videókat, hát elég magas.
Persze, hogy nem, tehát az ember ez a fajta egy cinikus, nagyon jó típusú humorra felöltöztetett kommunikációnál, nekem Potyondi Edina jut eszembe például. Tehát
ez ilyen influencer-szerű?
Igen, ez mindenképpen influencer-szerű, az kétségtelen tény. Ráadásul az, ami eddig Orbán Viktornak úgy tűnt, hogy jól áll, az egy nála jóval fiatalabb generációs politikusnak Magyar Péter esetében lehet, hogy jobban áll, és ezt most már a nézettségi adatok, vagy a kattintási adatok is mindenképpen visszaigazolják. Engem jobban érdekel az, hogy egy ilyen megafonos környezetben, egy ilyen rengeteg forrással ellátott Fidesz láthatóan az elmúlt negyedében erre nem tud normálisan reagálni. Tehát, hogy az, hogy egymást hergelik, abból úgy tűnik, hogy Orbán Viktor nem tud jól kijönni, és a Fidesz sem, és kérdés az, hogy mikor ismerik ezt fel, és akkor lesz ebben a Rogán Antal féle, hogy mondjam, gyárban, kommunikációs gyárban olyan válasz, ami valami újdonságot.
Mi lett ennek az oka, hogy ez Magyar Péteren, vagy Magyar Péteren lenne működik? Mert valószínűleg ezt a stratégiát használhatták talán más ellenzéki politikusok esetében, ahol viszont működött.
Én azt, de csak tippjeim vannak, tehát nem vagyok kommunikációs szakértő, én azt látom, amit a fiatalokra vonatkozó kutatásra már mondtunk, hogy Magyar Péter nem csak a Fidesz sikertelenségét tudja hullámként nagyon jól kihasználni, hanem azt is, hogy róla a vele megfogalmazott, szerintem részben különben jogos kritikát, nézzük meg ezt a telefonelvevős, meg ahogy a nőkkel kapcsolatban viselkedik, ez lepattan. Tehát az, amit a Fidesz eddig jól tudott működtetni, hogy karaktergyilkolt, és valakit morálisan ellehetetlenített a nyilvánosságban, ez ebben az esetben Magyar Péternél nem működik, és erre nincs még válasz a Fidesznek, és ezért lesz nagyon izgalmas a következő egy év, mert a Fideszt ismerjük olyan szempontból, hogy nem szokták, hogy Orbán Viktor mondja magáról, nem szokták feladni ezeket a harcokat.
Hát sőt, azt mondta, hogy küzdeni fog, harcolni
persze,
fog.
Csak hogy az a kérdés, hogy ebben az egész helyzetben valami újat képesek-e kitalálni, ami majd amortizálni tudná esetleg Magyar Péter támogatottságát.
Még egy témát hagy hozzak be, ha már az újdonságnál járunk. Az, hogy például itt nálunk a Szabad Európán jelent meg, hogy úgymond körúti, agglomerációs és vidéki nagyvárosi polgármesterek között is megindult egyfajta egyeztetés, egyfajta együttműködés, és hogy itt a Kós András írta ezt a cikket, és azt írta, hogy a forrásai azt sem zárják ki, hogy ide-haza is létrejöhet a polgármesterek pártja, és hogy tényleg szerveződik ez egy valamilyen formában vagy módon a Duna Egyesület is, és hogy hát nyilván itt több fővároson kívüli polgármester szeretnének valahogy egy mozgalomba terelni, nyilván olyanok, akiknek jelenállás se sincs, mondjuk nem lenne esélyük arra, hogy akár 2026-ban újjázzanak, és ezzel szemben fut ez a körúti polgármesterek. Baranyi Krisztina, Pikó András, Soproni Tamás, akár Őrsi Gergely, és mert hogy rájuk jellemző, hogy nem párcínekben, klasszikus párcínekben indultak, vagy korábban kiléptek akár a pártjukból, mint Őrsi Gergely. Szóval hogy látod, hogy nyilván nem tudjuk a részleteket, meg ez nagyon sok felé alakulhat még, de az látszik, hogy valamiféle mozorgás vagy mozgolódás lehet ez ügyben.
Azért nagyon izgalmas kérdés olyan szempontból, hogy a általad felsorolt neveknél Baranyi Krisztától Őrsi Gergelyig bezárólag azért mégiscsak népszerű politikusokról beszélünk. Tehát, hogyha azt mondják sokan, sajnos szerintem joggal azt, hogy a régi ellenzéki pártok jelentős része pártként halott, tehát, hogy ezt őket nem lehet megmenteni, az a brand, amit ők képviselnek, az annyira átitatott azzal, amiben sikertelenség van és tehetetlenség van, de ehhez képest a karakterek, akik régen ide tartoztak, azok viszont működőképesek, olyan önkormányzatokat irányítanak, amiben újraválasztás van, sikereket tudnak felmutatni, hogy ebből egy ilyen Duna mozgalom alakuljon, egy komoly kísértés lehet számukra, csak akkor még az lesz az érdekes, mert ebből a szempontból meg egy kicsit olyan déjà vu érzése lehet az embernek, hogy akkor ennek milyen lenne az ideológiai karaktere. A déjà vu érzés pedig ott jelentkezne, hogy ez Márki-Zay Péter időszakában volt egy ilyen nagy ellenzéki összefogás, akkor ezt végülis úgy ismételnénk meg valamilyen szinten, hogy ez inkább ilyen helyi együttműködés lenne, olyan karakterek, akiknek már a pártpolitikai hovatartozása az már a múltba vész, de akkor mégis ez egy ilyen formáció azon túl, hogy ellenzéki, de most ideológiailag jobb, bal, vagy liberális, tehát vagy egy brass, az lesz az ideológiai karakter, hogy sokszínű. Tehát, hogy
sok kérdés van nyilván.
Nagyon sok, igen, de hogy az kétségtelen, hogy ezek a szereplők nem adják föl, ahogy Orbán Viktor sem adja föl, és jogos is. Tehát, hogyha ebből egy ilyen politikai közösséget lehetne kovácsolni, ezek a karakterek ezt meg tudnák tenni ideológiai, hogy mondjam, hovatartozás nélkül, az akár még működőképes lehetne, akkor is, hogyha ez teljesen szokatlan.
De lehet, vagy van ennek most terepe, vagy lehet ennek terepe? Most a két nagy pártról, vagy ugye itt a közelmi kutatási adatok alapján nézve a számokat, szóval lehet ennek most terepe? Beleférhet a politikai.
Hogyha azt feltételezzük, hogy akkor van két domináns párt, és amellett azért mégiscsak van egy olyan ellenzéki szavazó réteg, akinek nem tetszik Magyar Péter, vagy nem fogja tudni elfogadni, meg lufinak látja és üresnek ilyen szempontból, akkor azt mondhatjuk, hogy talán 5-10% egy ilyen konglomerátum számára elérhető, akkor hogyha valami fajta együttműködési hatékonyságot tud a nyilvánosságban felmutatni.